És köszönöm szépen a meghívást.
Azért alapvetően ez volt.
Igen. Ez volt a cím, pontosan.
Hatalom, erotika és erőszak, ezek az állandó elemei. Ahogy ez az egész Bibliához hozzátartozik, ez a három, az egész Szentíráson végigvonuló nagy téma. És ezúttal, bár általában nagyon szeretem illusztrálni a szövegeket, de ezúttal ettől nagyjából el fogok tekinteni, mert egyszerűen a szövegeink annyira érdekesek, és annyira sűrű az anyaga pusztán a szöveg alapú elemzésnek, hogy nem marad hely a képeknek, de nem azért, mintha nem lett volna a középkorban erotikus ábrázolás, akár a zsidó, akár a keresztény középkorban. Az egy számos középkorról elterjedt tévhitnek az egyike az az, hogy a középkor az prűd volt. Egyáltalán nem volt prűd a középkor, ez például egy szidurból származó illusztráció, ahol valószínűleg a Lilit, a női démon alak, Ádám első felesége lehet az, akit ábrázoltak, aki végigkíséri az egész zsidó történelmet. A szidur imakönyv, tehát zsidó imakönyv. De természetesen a keresztényeknél is találunk olyan középkori kéziratot, amelynek az illusztrációs anyagában szerepel, megjelenik abszolút az erotikus elem, hogyha nézzük ezt a jobb felső részt, akkor itt, ahol az ördögök vannak, és a bűnökről van szó, ott látunk két nőt, akik csókolóznak, és ebből lehet azért nagyjából sejteni, hogy a középkorban ugye a szerzetesek, akik illusztrálták a képet, azért sok elképzelésük nekik arról nem volt, hogy mi történhet két nő között szexualitás címén. De megjelenik itt két férfi, ahol, hogyha figyeljük, a nagyon finom, ugye két férfi, akik egymáson fekszenek, és van egy nagyon finom jelzés azzal, hogy félre csúszik a vörös tóga, és ott megnyílik a fehér alsónemű. Ez viszont azt jelzi, hogy azzal pontosan tisztában volt a rajzos szerzetes, hogy ott mi történik, és azt is jelezni kívánta, hogy ki az aktív és ki a passzív fél ebben. Ez egy 13. századi bibliai illusztráció, amely a bűnbeesésnek a bűnbeesést mutatja be, és a bűnöző ember pár kap többfajta képben kifejezett allegorikus értelmezést. És van olyan könyv is, ahol szex jelenetet is láthatunk, ez is egy abszolút középkori, bár elég világos, hogy mit ábrázol, de azért mégis ugye látjuk, hogy a lényeget azt eltakarják, be van fedve a fejük, ezzel azt jelzik, hogy nem kell aggódnunk, itt rendes házastársakról van szó, és ez egy orvosi, egészségügyi könyv, ami leírja a férfi testének, nő testének a működését, és ez egy teljesen elfogadott tankönyv volt a középkorban. Innen viszont áttérünk a szövegekre. Ezt tényleg csak azért mutattam, hogy lássuk, hogy a középkorban bőven találunk képi elemeket a szerelem és az erotika ábrázolására. Egyáltalán nem kell úgy elképzelni a középkort, mintha A. sötét lett volna, B. prüd lett volna, mert hogy egyáltalán nem volt az. Mi viszont meg fogjuk nézni a Bibliának egy olyan könyvét, Eszter könyvét, közeleg Purim napja, amelyben a legnagyobb karrier befutott zsidó női szereplőt látjuk. Népmentő, meg könyvet neveznek el a nevéről. És ugyanakkor ő a Bibliának az egyik legnőiesebb szereplője, pontosabban az a szereplője, aki a női mi volt, tehát a nőiességét a legnyilvánvalóbb módon használja, ami egy nagyon érdekes, mert egyfelől aktív politikai szereplő, Másfelől viszont teljesen felfogja a saját társadalmi lehetőségeinek, a társadalmi politikai szerepének a korlátait, és egy patriarchális társadalomban a háttérből passzívan irányít. Ugyanakkor, hogyha Eszter könyvéről és Purimról van szó, az egy megkerülhetetlen kérdés, hogy hogy kerül be a Szentírásba Eszter könyve. Tehát hol volt a cenzor, amikor beemelt egy olyan könyvet, amiben Istenről nincs szó, a parancsolatok megtartásáról egy fél szó sem esik, viszont van benne egy olyan történet, hogy egy zsidó a nevelt lányát egy nem zsidóhoz adja, arra biztatja, hogy rejtse minden lehetséges módon a zsidó identitását. Ez a lány, ez vegyes házasságban él egy nem zsidó uralkodóval, tele van udvari cselszövésekkel, italozásokkal, lakomákkal, semmi vallásos esemény nincsen benne, és hát két olyan főszereplője van, akik közül az egyik az az Eszter név, amit mi ma zsidó névnek tartunk, de ezt csak azért tartjuk zsidó névnek, mert Eszter könyve betérítette ezt a nevet, ez egy jellegzetes pogány név volt, tehát mintha mondjuk, és ugye Mordechai, ami Marduk istenségből jön, tehát Istár és Marduk, ez olyan, mint egy zsidó történetnek mondjuk Krisztián és Krisztina lenne napjainkban a főszereplője, azért az legalábbis felkeltené a figyelmünket. Mégis ez a könyv a rabbinikus kultúrában hatalmas karriert fut be, mindenféle pozitívumát emlegetik, ehhez kötik a Tóra, bármint Purimhoz kötik a Tóra önkéntes elfogadását, azt mondja a Jeruzsálemi Talmud Megillat traktátus, hogy ez lesz az a bibliai könyv, amit soha nem törölnek el, sőt Purimot úgy emlegetik, hogy Purim és a Jom Kipur lesz az a két nap, ami megmarad a messiás eljövetele után is. Tehát azt látjuk, hogy rettenetesen fontos lesz a rabbinikus kultúrában ennek az ünnepnek a szerepe, amire van persze egy magyarázatom, amit most nem fogok elmondani, majd azok, akik járnak a zsidó ünnepek eszmetörténetére, azok meghallgatják. Tehát van ennek magyarázat, hogy egy szemmel láthatóan pogány ünnep hogyan tud beilleszkedni, és egy szemmel láthatóan pogány könyv, mint az Eszter könyve, hogyan tud beilleszkedni a zsidó kánonban. De minket most az érdekel, hogy mi lehetett az, ami nagyon-nagyon megragadhatta a korabeli olvasót, és mi lehetett az, amit jelentett a zsidó történelem menete során ez a könyv a mindenkori olvasóknak. Ez egy igazi diaszpóra béli könyv. A központjában a zsidó diaszpórának az alaptörténete áll, az, hogy hogyan, az az alapkérdést vizsgálja, hogy hogyan viselkedjünk, amikor ki vagyunk szolgáltatva a nem zsidó hatalomnak, milyen a kisebbség, milyen az outsider létezés. Eszter könyvében bemutatott Perzsa birodalom, az nagyjából hiteles történelmi szempontból a keleti típusú diktatúráknak a tipikus példája. Úgy tűnik, hogy minden alatt való élete, egyének és közösségé a teljhatalmú uralkodótól függ. De ez is egy érdekes napjainkban elterjedt tévhit, hogy általában a birodalmakra nagyon rossz szemmel nézünk. Ugye az imperializmus az az egyik legnagyobb szitok szó, amit lehet napjainkban használni. Holott, ha belegondolunk, azért az elmúlt 2500 évben rövid időszakoktól eltekintve mindenki valami nagy birodalomnak a területén élt. Tehát lehet ezeket kritizálni, csak éppen nem nagyon látunk erre történelmi alternatívát. Tehát jó 2500 éve azt látjuk, hogy a világ egyre inkább közelít egy globális társadalom felé, 10 000 évvel ezelőtt számtalan, ez a megszámolhatatlan kultúra és társadalom létezett. És ez aztán egyre kevesebb, ahogy megjelennek ezek a nagy birodalmak, és tényleg a birodalmi gondolat az alapvetően az ókori kelettől származik, és a perzsák az elsők, akik azt nem csak arra gondolnak, hogy mi birodalom akarunk lenni, ugye a perzsák előtti gondolat az volt, hogy én vagyok mondjuk a babiloniai király, és meghódítom a környező népeket. A perzsák az elsők, akik elkezdenek ez egy olyan ideológiát gyártani, hogy azt mondják, hogy én meghódítalak titeket, de a ti javatokra hódítalak meg titeket. Tehát én a én a ti uralkodótok is leszek. Tehát a meghódított népek, én jót teszek veletek azzal, hogy meghódítalak benneteket. Gyakorlatilag, amióta a perzsák ezt a módszert feltalálták, mindenki ezt használja. Tehát alig ismerünk olyan birodalmat, amelyik ne abból indulna ki, hogy ez nagyon jó lesz a meghódítottaknak, hogy az én, hogy az uralkodó hatalma alá kerülhetnek. Amit itt látunk, ez tényleg arra, minthogyha egy ilyen politikai kézikönyvként írták volna. A középkori irodalomban, politikai filozófiai irodalomban nagyon elterjedtek voltak az úgynevezett fejedelem tükrök. A Machiavellinek a híres könyve, a fejedelemhez írott könyve, az is tulajdonképpen egy ilyen fejedelem tükör volt, amit az uralkodónak adott tanácsok, hogy hogyan kell irányítani. Tulajdonképpen ennek ez egy zsidó verziója, ami arra tanít, hogy milyen lehet a szuverenitás teljes hiánya idején, milyen politikai taktikákat lehet követni az életben maradás érdekében. Rendkívül szélsőséges helyzeteket ismerünk meg Eszter könyvében. Az egyik helyzet az az, hogy ugye kiküldik, a király kiküldi, kiküldi a levelet minden tartományba, hogy a zsidókat el kell pusztítani, majd utána a könyv végén azt látjuk, hogy a zsidók minden tartományban egyesülnek, és ők pusztítják el. Tehát tényleg a teljes elpusztulástól a nagy katonai győzelemig mindent látunk ebben a történetben, és hatalmas változás van a teljes kétségbeeséstől a népirtás rettegő zsidók, és azok a zsidók, akik a birodalom legalábbis egy rövid ideig a birodalomnak egy kiemelt népcsoportjává válnak, akiktől félnek, és akikhez csatlakozni akarnak. Olyan, minthogyha egy tényleg nagyon nehéz eldönteni. Vajon Eszter könyvének a szerzője zseniális, és direkt azért rejti el Istent az egész történetmondás során, mert azt akarja, hogy az olvasó fedezze fel azt, hogy tulajdonképpen ezekben a politikai cselszövésekben, amelyek egymást követik, hol van Isten keze, vagy azért hiányzik belőle Isten, mert hogy ezt majd, hogy nem készen emelték át valami másik népnek a kultúrájából, a történetéből, és abból eredendően hiányzott Isten. Ezen a könyv kutatói, Eszter könyvének kutatói is nagyon jókat vitatkoznak, valószínűleg sose fogunk meggyőző, vagy egyértelmű választ kapni erre a kérdésre. Ugye? Az első fejezet az egy hatalmas mulatsággal kezdődik. Valószínűleg, amit erről tudunk, az az lehet, hogy egy Sajah-Sah, azaz görög nevénk Xerxész nevű uralkodóról van szó, első Xerxész, aki valamikor a polgári időszámítás előtt 485-től 464-ig uralkozott körülbelül, tehát az első szentély lerombolása utáni uralkodó, és ezek az események valahogy nagyjából polgári időszámítás előtt 483 és 473 között játszódhatnak. Úgy tűnik, hogy a korabeli birodalom, ugye azzal indul a könyv, a korabeli birodalom legnagyobb ura úgy érzi, hogy egy akkora mulatságot kell tartania, ami a birodalom, az egész birodalomnak a katonai és politikai elitjét fél évre lefoglalja. Tehát egy fél éves partit tartani, azért az egy elég tekintélyes. Utána, amikor véget ért, tart egy afterpartit is, arra már csak a fővárosnak a lakosait hívja meg, és ez már csak egy hétig tart. Mindennek a célja, mint ahogy ő maga kimondja első fejezet negyedik versében, az, hogy mindenkinek megmutassa a hatalmát. Ugye a kérdés, ami felvetődik, hogy mi szüksége lehet erre egy sikeres uralkodónak? Tehát, hogyha valaki nagyon sikeres, akkor miért van rá szüksége, hogy ennyi költséget fordítson a sikerére? Lehet, hogy ez a hatalma elején járunk, és a uralkodásának az első három évében még nem igazán sikerült bebizonyítani a vezetői erényeit, és épp ezért megpróbálja egy hatalmas propaganda hadjárattal bebizonyítani, hogy ő bizony nagyon nagy és gazdag uralkodó, azért tart egy ekkora mulatságot, mert mindenkinek meg akarja mutatni, hogy ő mennyire kezében tartja a birodalmat. A hatalmat akarja a Hasvéros, de ha a hatalmat nem tudja gyakorolni, akkor beírja a hatalom látszatával is, a hatalom érzetével is, és azt gondolja, hogy a politizálást azt a propagandával is lehet helyettesíteni. Ugye milyen gondolatok vannak az ókorban, nem? Hát teljesen hihetetlen. A mulatságról viszonylag részletes beszámolót kapunk, és ez az egyik dolog, ami történik. A hetedik napon a királynak jó kedve támadta Bortól, és megparancsolta a hét udvari embernek, akik Ahasvéros király személye körül teljesítettek szolgálatot, hogy vezessék be Vasti királynét a király elé királyi koronával a fején. Meg akarta mutatni a népnek és a vezető embereknek, hogy milyen szép. Mert szép alakja volt. De Vasti királyné nem volt hajlandó bemenni a királynak az udvari emberek által küldött parancsára. Ezzel nagyon fölháborodott a király, és forrt benne a harag. Hogyan értjük első olvasásra? Mi a probléma? Király küld egy üzenetet, ki tudja, min sértődik meg a Vasti, talán azon, hogy mutogatni akarják. Talán azon, hogy az udvari emberek által küldött parancs, de van még egy fontos részlet. Ugye azt mondja, hogy Vasti királynét, vezessék be Vasti királynét a király elé, királyi koronával a fején. Mi szükség van erre a részletre? A rabbinikus magyarázatoknak az a mindenkori módszere, hogyha van valami, ami fölöslegesnek tűnik, akkor megmagyarázzák, hogy ez a Szentírásban miért nem fölösleges. Ugye a kiinduló pont, a hermeneutikai alapvetése minden rabbinikus szövegnek az, hogy ami a Szentírásba bekerült, akármilyen jelentéktelen részletnek tűnik, biztos, hogy az egy jelentős dolog, és abból kell valamit tanulni, mert az nem fölöslegesen és nem véletszerűen van ott. Megnézzük, az Eszter Rabá, ez egy midrás gyűjtemény, tehát ugrunk valamikor polgári időszámítás előtti 5. századról, ugrunk egy nagyot, és valamikor a polgári időszámítás szerinti 2.-3. századra ugrunk, nagyjából akkor keletkezhet, lehet, hogy még egy kicsit később, tehát 4. században is keletkezhet, ez a rabbinikus magyarázat, tehát idáig bibliai szöveg volt, de most megnézzük, hogy a rabbinikus magyarázat mit mond róla. A lakoma részvevői között voltak, akik azt mondták, a bédnők a legszebbek, és voltak, akik azt mondták, a perzsanők a legszebbek. Az az ostoba azt mondta nekik, az edény, amit az az ember használ, se nem méd, se nem perzsa, hanem káldeus. Akarjátok-e látni, miről van itt szó? Ezt így nagyjából könnyen el tudjuk képzelni, elkezdenek, ugye, férfi mulatság, és akkor férfiak nekiállnak vitatkozni arról, hogy melyik nemzetségnek, hogy egy világbirodalom mindenki máshonnan jött, melyik nemzetségnek vannak a legszebb női. Ez se, ugye nincs új a nap alatt. Ugye ez is pont olyan, hogy ez erről is ma is összetudnak férfiak veszni, mintha ez eldönthető lenne. Az az ostoba ezzel a kedves jelzővel illeti Ahasvéros király, aki azt mondja erre, hogy ugye az az edény, amit az az ember használ, tehát harmadik személyben beszél magáról is, és a felesége az az edény, akit ő használ. Nem még, nem perzsa, nem káldeus, akarjátok el át. Azt felelték, igen, de legyen mesztelen. Jöjjön mesztelenül. Ugye mi a szövegnek? Mire megy rá a szöveg? Azt mondta az eredeti szöveg, hogy koronával. Tehát koronával jelenjen meg, azaz más ne legyen rajta. Rabbi Pinchas és Rabbi Hamabar Burja Rav nevében azt mondta, Vasti kérte, hagyj lépjen be ágyékkötőbe, mint egy prostituált, de ezt se engedték, mert azt mondta, mesztelenül jöjjön. Tehát itt látjuk, hogy ugye mindenki hozzátesz, van egy alapgondolat, jöjjön mesztelenül, és mindenki kiegészíti egy további részlettel, aminek két célja van. Az egyik célja Az egyik célja az az, hogy az Ahasvéros ostobaságát mutassa, és az Ahasvéros eltökéltségét, és a másik az, hogy a Vastiról képet kapjunk. Tehát, hogy a Vasti, akinek egy ellenpontja lesz majd az Eszter. Vasti azt üzente neki. Ha szépnek találnak, kedvet kapnak rám, és téged meg akarnak majd ölni, hogy megkaphassanak. Ha csúfnak találnak, te is megújdorodsz tőle. Tehát látjuk, hogy a Vasti itt megpróbálja, ugye itt van egy egyértelmű hatalmi hierarchia. Minden hatalom az Ahasvérosnál van, a Vastinél nincs semmi hatalom. Épp ezért ugye próbál kompromisszumot kötni, utána megpróbálja szép szóval lebeszélni az Ahasvérost. Amikor ez sem működik, akkor úgy tűnik, hogy kijön a sodrából, és azt üzente. Atyám palotájában istáló mester voltál, és ez volt a szokásod, hogy mesztelen szajhákat hozass magadnak. Király lett belőle, de nem tudsz jó útra térni. És végül jól leteremti. Ugye itt ez is egy nagyon érdekes játék. A nem zsidó uralkodót, a hatalom birtokosát, a rabbinikus szöveg úgy mutatja be, mint aki egy párvenű, egy semmiből fölkapaszkodott uralkodó, és egyáltalán az egész nem zsidó kultúra alapvetően ugye, ugyanúgy viselkedik egy király, mint egy istáló mester. Ugye, gondoljunk arra, hogy ekkoriban, 3.-4. század, a zsidók egyetlen politikai függetlenségi törekvése, az egyetlen olyan lehetősége, hogy ők a hatalommal szemben fölényben érezhessék magukat, az az volt, hogy szövegeket magyaráztak és szövegeket készítettek. Tehát a 3.-4. században a zsidóknak a világon semmi esélye nincsen arra, hogy a politikai függetlenséget kivívjanak. Tehát ők mit tudnak csinálni? Ők szövegeket tudnak magyarázni, és a szövegekben küzdenek, tehát szavakkal vagdalkozhatnak legfeljebb, de politikai önállóságról beszélni sem lehet. Épp ezért látjuk azt nagyon sokszor, hogy az az alap viszonya a zsidó hagyomány képviselőinek a hatalom képviselőihez, hogy nagyon bizalmatlanok velük, nagyon kritikusak velük, de ez a kritika, ez mindig csak szóban fogalmazódik meg. Ugye itt azt hihetnénk, hogy azért itt a bölcsöket egy kicsit elragadta az erotikus fantázia. Tehát, hogy azért ilyen ötletet azért kicsit messzire rugaszkodtak el a szöveg eredeti értelmétől. Én magam is nagyon sokáig ezen a véleményen voltam, egészen addig, amíg nem olvastam el a Nő a középkorban című könyvet, ami kifejezetten a nők státuszával foglalkozott, és egy Duby nevű francia középkorkutatók számára ő az egyik nagyon-nagyon nagy szaktekintély könyvét, amiből kiderült, hogy a Midrás keletkezésénél, tehát a zsidó magyarázat keletkezésénél jóval később a lovagi középkorban még mindig az volt a helyzet, valószínűleg maga Artúr király udvarában is, hogy pünkösdi lakoma fénypontjaként a király megmutatta a feleségét a hűvéreseinek, anya szült mesztelenül, a maga természete szépségében. Tehát, hogy ugye amit elképzelünk, és tényleg az egész középkori kultúrának, középkori keresztény kultúrának, azért különösen szeretem ezt a kultúrát, mert ott tényleg érezhetjük azt, hogy az ember az egy ritkás szőrű majom, amelyik a kognitív diszonanciát remekül viseli. Tehát azt hiszük, hogy a kognitív diszonancia az egy probléma, de valójában nem tudunk kognitív diszonancia nélkül létezni valószínűleg. Ha egy kultúrát meg akarunk nézni, meg akarjuk igazán érteni, akkor soha nem arra kell koncentrálni, ami harmonikus benne, hanem mindig arra, ami kibékíthetetlen ellentét. Ugye a középkori kultúra hogy nézett ki? Elment a lovag reggel a misére, a misén elmondták neki, hogy ne paráználkodjon, hogy ne igyon sokat, hogy Jézusnak szentelje magát, ne öljön, ne erőszakoskodjon. Utána miséről hazament, esetleg indult a lovagokhoz, esetleg még útközben gyorsan megerőszakolta az első parasztasszonyt, akivel találkozott, utána elment. A egész nap a katonatársaival gyakorolta az emberölés művészetére való felkészülést, utána tartottak egy nagy lakomát, hazament, másnap reggel elment a templomba, meghallgatta a prédikációt, és utána kezdődött előről. Tehát, hogy ez a lovagi eszmények és a keresztény eszmények összeegyeztethetetlensége, az egy olyan belső feszültség, ami végig kíséri az egész középkori keresztény kultúrát. Tehát itt is ez teljesen elképzelhető, hogy ugye bünkös, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. De abban bőven belefért az, hogy a mesztelen asszonyt felrakják az asztalra, hogy ezzel is mutassa a király a hatalmát, és a hűbéresek irigységét ezzel is kiváltsa. Arról is kapunk itt egy érdekes képet, hogy Ahasvéros és Vasti között milyen kapcsolat van. Ugye úgy tűnik, a Vasti szegény egészen idáig feledve volt a palota kincsei között, valahol üldögélt, és utána jön az a kétes értékű dicsőség, hogy elővegyék, és előrántsák, és akkor bemutassák őt is, mint egy szép ékszert. De mi történik itt? Ugye a nő végül is visszaüzen egyszer, vagy kétszer, vagy többször, ez lényegtelen, de visszaüzen, és azt üzeni vissza, hogy nem megyek. Ezzel ugye a király, aki már itt a hívei előtt elkötelezte magát, rettentő kellemetlen helyzetbe hozva érzi magát, és ő vált a nevetség tárgyává, azt üzente a királynő, hogy már pedig ő nem jön. Ugye könnyű elképzelni megint a Ahasvéros, ahogy ott ül szegény, körülnéz, és látja, hogy az arisztokraták, ugye arig tudják visszafojtani a röhögést, hogy itt a király, aki a hatalmát akarta demonstrálni, hát most jól leégett. És ekkor jön egy mesteri húzás az Ahasvéros részéről. Azt mondja, hogy és ti ehhez mit szóltok? Mit csináljon a király? Mit csináljon egy férj akkor, ha a felesége engedetlen? Egyetlen egy pillanat alatt megfordítja. Volt egy személyes kudarca, és ezt egy politikai ügyé teszik. Az ügyes udvaronc, aki mellette van, Memuhán néven, egy másodperc alatt lecsap erre, és a családi perpatvart államügyé változtatja, és rögtön megfogalmaz egy tanácsadói politikai véleményt erről, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Tehát a férj és a feleség összetűzése az egész birodalom szintjére emelkedik. Itt nem egy férj és egy feleség, hanem valójában a nemek harcáról van szó. A férfiak és a nők összeütközésével, és a összes férfi egy pillanat alatt Ahasvéros szövetségese lesz. A büntetés, amit kiszab, ez gyakorlatilag a teljes megsemmisítés az ellenfélnek. Semmit nem hagy meg neki, kivéve az életét, ami ebben az esetben ugye az azt jelenti, hogy örök özvegységben és örök bezártságban, tehát élete végéig egy magáncellában kell leélnie az életét, és ott legyen figyelmeztető jelként, hogy így jár az, aki megkérdőjelezi azt, hogy ki az úr a házban. Ez a büntetés bebizonyítja a Vastinak azt, hogy mit kellett volna csinálni, tehát hogy hol a feleség helye, bebizonyítja az alattvalóknak, hogy a királlyal nem célszerű újat húzni, mert még ha királynőről van szó, akkor sem tűri a király az ellentmondás, és C. népszerűséget szerez azzal, hogy minden férfi vele fog szolidarizálni, és minden családi perpatvarnál teremtett egy ultima rációt, egy végső hivatkozási alapot. A király ezt követően ugye ismét neki lát annak, megint a tanácsadóinak a tanácsára, hogy új feleséget keressen, valaki jobbat a Vastinál, de nagyon érdekes, hogy így sem egy másodpercig fel nem merül az, hogy esetleg egy partnert keresne, tehát hogy egy társat keresne. Ilyen lehetőség úgy tűnik nincs az ókori keleten, legalábbis egy királyi udvarban. Ő nem partnert keres, hanem egy hatékonyabb eszközt keres, tehát valaki olyat, aki jobban megfelelő az ő uralkodói céljainak, azt se tudjuk, hogy magányosnak érzi-e magát, ismerve az ókori keletnek a házassági szokásait, és hogy egy uralkodónak milyen lehetőségei voltak, ez nem valószínű. Sokkal valószínűbb, hogy reprezentációs szükségletről van szó, egy királynak mindig fel kell tudni mutatni egy királynét. Éppen ezért nem önkénteseket szerez, hanem kiad egy rendeletet, tehát begyűjti a tapasztalatlan szüzeket, hogy a teljes kiszolgáltatottság kerül ellentmondásba az abszolút hatalommal. Nem kapcsolatot akar, ahol a másik az egy önálló fél lesz, hanem egy szolgát akar, egy előkelő szolgát akar, aki mindenben aláveti magát az ő akaratának. Nem kell szeretni a királyt, tehát ez fel sem vetődik a házasságon belüli szeretetnek a gondolata. Elég, hogyha majd a jövendőbeli királyné aláveti magát a király akaratának, és ugye azt a kiválasztási módszert követi, hogy mindenki kap egy éjszakát, és utána vagy bekerül a háremben, és akár soha többet nem fog találkozni az uralkodóval, vagy pedig királynő lesz belőle, de ez ugye csak egyének adatik meg. Csak egynek adatik meg, hogy királyné lehessen. Sokszor előfordulhatott, hogy akik bekerültek oda, akkor először és utoljára találkoztak a királlyal, csak és kizárólag a királytól függött annak a sorsa, akit bevittek a hálószobájába. Tehát tényleg itt azt érezzük, hogy az abszolút hatalom az intézményesített erőszak és nemi erőszak, ami történik, és a szexuális kapcsolat ebben a történetben egyértelművé teszi a hierarchizált viszonyt, hol van az uralkodó, és hol van mindenki más, aki nem uralkodó. Ezen a ponton kerülnek elő a zsidók, de nem közösségként, hanem egyénekként. Sisán várában élt egy zsidó férfi. Mordechájnak hívták. Gyámapja volt Hadászának, más néven Eszternek. Ugye itt is gyönyörű. Hadászá, van neki szép zsidó neve ennek a kislánynak, és mi mégis Eszterként emlegetjük Istárról. Tehát itt úgy tűnik, hogy van egy igencsak az asszimiláció vagy kulturális integráció folyamatában előre haladott család, akik már nem a héber nevüket használják, hanem a perzsa nevüket. Szép termete volt és bájos arca, szülei halála után Mordechaj lányává fogadta, Esztert is elvitték a királyi palotába, s Hegájra bízták az asszonyok őrére. Megtetszett neki a lány és kedvébe fogadta. Azon volt hát, hogy megkapjon minden, amire csak szüksége volt ékességül, az asszonyok házának legjobb részében jelölt ki neki helyet, mivel Mordechaj megtiltotta neki, Eszter nem árult el sem népét, sem származását. Ugye, itt szinte semmilyen részletet nem tudunk meg a zsidó szereplőkről, csak azt, hogy a zsidó származások hangsúlyozását nem tartják fontosnak, valószínűleg könnyen is megy nekik, mert jellegzetes, mármint az elrejtése, mert hogy ugye jellegzetes perzsa nevet viselnek, úgy tűnik, hogy a várban lakik, tehát nem a zsidókkal együtt lakik, hanem az a logikus feltételezés, hogy a kormányzati negyedben lakik, tehát hogy ő már a zsidó közösségtől eltávolodott lehet, és nem különösebben fontos a számára az, hogy a zsidó közösséggel kapcsolatot ápoljon. Legalábbis addig, amíg a válság nem kerül elő. Ha azt fogjuk csinálni, hogy megvizsgáljuk Mordechaj és Eszter hatalmi taktikáját, hogy ki min keresztül próbál meg sikert elérni, és utána megvizsgáljuk, hogy a rabbinikus interpretáció szerint ebben mekkora szerepe volt az erotikának. Bibliai szöveg. Amikor a királyhoz ment, minden lány kérhetett, amit akart. Megadták neki. Azzal léphetett be az asszonyok házából a királyi palotába. Amikor elérkezett az ideje, és rákerült a sor, hogy Eszter bemenjen a királyhoz, nem kért semmi más, csak amit Hegály, a király eunuchja ajánlott neki. Eszter megnyerte mindenkinek a tetszését, aki csak látta. A király megkedvelte Esztert jobban, mint a többi asszony. Megnyerte tetszését és rokon szemvét jobban, mint a többi lány. Királyi koronát tett Eszter fejére, és Vesti helyébe királynévá választotta. Ennek a szövegnek a nagyon izgalmas része ez a közepe. Látjuk azt, hogy az Eszternek a szociális adottságai, tehát hogy a társasági képességei nagyon-nagyon jók lehetnek. Aki a legfontosabb ember a számára, az, aki mindent előkészít, a fő eunuch, a Hegály. Hegály úgy tűnik beleszeret Eszterbe, mármint nem a szó erotikus értelmében, hanem hogy nagyon kedveli az Esztert. Az egész környezete nagyon tetszik nekik az Eszter. Tehát az Eszter valamit nagyon tud csoportszervezésről, társasági életről, nagyon tud valamit, és el tudja érni a népszerűséget. Látjuk azt is, hogy bemegy a királyhoz, és nem kér semmi mást, csak amit az eunuch ajánlott neki. Soha nem fog kiderülni, hogy mi lehetett ez a kérés, de az nem véletlen, hogy ki ajánlja neki. Tehát, hogy az eunuch a legnagyobb szakértőt megtalálta, és úgy tűnik, hogy a királynál ott a kulcs, ami elvezet a király szívéhez, és még a saját kérését is arra használja fel az Eszter, hogy előre jusson és elérje a célt, ő legyen a királyné. Eszter ugyanúgy követte Mordechai utasításait, mint abban az időben, amikor még a gyámja volt. Mordechai azokban a napokban a királyi kapunál ült, és értesült róla, hogy két királyi eunuch, Biktán és Teres, a palota őrei haragjukban összeesküdtek, hogy kezet emelnek a királyra. Amikor Mordechai megtudta a dolgot, jelentette Eszter királynének, Eszter meg Mordechai nevében beszélt a királya, kivizsgálták az ügyet, igaznak találták a dolgot. A két eunuch bitófára került, aztán a dolgot bejegyezték a király jelenlétében az események könyvébe. Ugye itt nagyon érdekes. Az Eszternek a fő taktikája az, hogy ő engedelmeskedik. Tehát az Eszter úgy tűnik, hogy még amikor kérhet valamit, akkor is olyat kér, ami a királynak jó, hogy ő ezt kéri, és ezzel hódítja meg a király szívét. A Mordechai sokkal aktívabb. Kiderül, hogy állandó kapcsolatban van Eszterrel. Látszik, hogy folyamatosan irányítja és tanácsokat ad neki. Ugyanakkor a Mordechai a szakmáját tekintve egy lobbista. Tehát a királyi udvarban udvaroncként politizál, és különböző érdekeket előre mozdít. Úgy tűnik, hogy amikor abba a helyzetbe kerül, hogy a birodalom sorsát befolyásolhatná, hagyhatná, hogy legyen egy merénylet, öljék meg a királyt, visszakapja az unokahúgát, akit ugye hát fogságba tartanak, és tulajdonképpen rabnőként, királynő, de rabnő egyben, ehelyett ő nem a hősies ellenállást választja, hanem azt, hogy a zsarnok segítségére siet, és egy politikai jó pontot szerez. Ez egy nagyon érdekes helyzet. Ha úgy olvassuk ezt a könyvet, mint politikai tanácsok a zsidó diaszpóra számára, akkor ez egy nagyon ügyes taktikát mutat. Azt mondja, Ahasvérost, az uralkodót, ezt az uralkodót már ismerjük. Egy vélhetően antiszemita birodalomban, egy olyan birodalomban, ahol zsidónak lenni feltehetően nem volt túl jó, mint ezt nem sokára a történet menetéből látni fogjuk, ott nagyon veszélyes egy új, ismeretlen uralkodót hatalomra segíteni, míg, hogyha van egy rossz uralkodó, de akinek már ismerjük a rosszasságát, akkor jobb azt megtartani a hatalmon, és nem pedig segíteni azt, hogy a hatalomban változás legyen, mert a változás alapvetően nem jó a zsidóknak. Ugyanakkor ebben a helyzetben Mordechai azt az üzenetet is küldi a királynak, hogy nézd meg, mindenki csak engedelmeskedik neked. Neked nem csak ilyenekre van szükséged, akik csupa Bólintó Jánosra, hanem nézd meg, van olyan ember az udvarodban, aki aktívan cselekszik, aki gondolkodik, és aki segít rajtad, amikor te bajba kerülhetnél. milyen taktikát követ, pontosan tudja, hogy egy zsarnokságban egy gyenge tényező, gyenge politikai tényező is nagyon hatalmassá válhat, hogyha a zsarnok mellé kerül. De ez az egyetlen útja a hatalomhoz, a valós hatalom megszerzéséhez, hogy valamilyen módon a zsarnok közelébe kell kerülnie. Információt szerez, és a hírszerzés vezet a hatalomhoz. Ugye mit tud egy kisebbség, mivel tud igazából egy kis elnyomott csoport, mivel tud üzletelni? Mi az egyetlen hatalma? Az információ. Mordechai kockázatot vállalt, de gyakorlatilag nincs más módja az előrejutásra. Nézzük meg, hogy ugyanez a politikai logika, világos, átlátható politikai logika, hogyan jelenik meg a rabbinikus magyarázatokban, tehát megint ugrunk Eszter könyvétől egy jó 800-900 évet, és a talmudi szövegekre megyünk, és megnézzük, hogy ők mivel magyarázzák meg azt a részt, amit ugye nem értettünk, hogy Eszter mitől lesz sikeres. Amikor Ahasvéros egy szűz ízére vágyott, azt ízlelte. Amikor egy tapasztalt nő ízére vágyott, azt kapta. Tehát megint ugye azok az elképzelések, amit ma oly nagyon szeretné az ultraortodoxia, hogy elhiggyük neki, hogy a zsidóság az egy szexualitás ellenes, prűd vallás, ahol semmi mással nem kell foglalkozni, semmi más nem olyan fontos, mint hogy a buszon a férfiakat és a nőket különültessék, és Isten mentsen koedukált oktatás. Ezek az emberek, ugyanazok az emberek, akik a Talmudnak természetesen ismerik ezt a részét, amire aztán mindent lehet mondani, de hogy itt prüd lenne, és a szexualitástól visszolygó lenne ez a szöveg, ami úgy írja le Ahasvéros és Eszter kapcsolatát, hogy ebből nem csak, hogy nem hagyja ki az erotikus részleteket, hanem kifejezetten az erotikus részletekre koncentrál. Akkor nagyon oda kell arra figyelni, hogy nehogy elhiggyük azt, ahogy a hagyomány őrei megpróbálnak kialakítani a hagyományról egy képet, és ne dőljünk be annak, ahogy ezt próbálják rendszeresen bemutatni nekünk, hogy tehát attól, hogy valakinek hosszú szakálla és pajesza van, attól nem jelenti azt, hogy nem fogja a hagyomány szövegeit nagyon szelektíven olvasni, és nem csak azokat emeli ki, tehát amikor jönnek az ilyen érvekkel, hogy de a Tórában benne van, de a Talmudban benne van, akkor nyugodtan lehet nekik mondani, hogy igen, de ez is benne van a Talmudban. Tehát ugyanolyan fontos része az erotika, mint azok a részek, amiket ők szeretnek idézni, és persze, igaz, mindenki azt idézi, ami neki tetszik. De ebből nem azt következik, hogy ez a Talmud véleménye, hanem ebből azt következik, hogy a zsidó hagyomány az egy nagyon összetett hagyomány, vannak benne konzervatívabb tendenciák, vannak benne szexualitás ellenes tendenciák, és vannak benne a szexualitás elfogadó, sőt bátorító tendenciák is. A következő szöveg, szintén talmudi szöveg, ez a Jomá traktátusból van. Miért hasonlították Esztert az őzhöz? Olyan volt az őz, mint akinek szűk a méhe, és ezért ugyanannyira kívánatos a társa számára minden órában, mint az első órában volt. Hát, hogyha azt gondoltuk, hogy a bölcsek, ugye itt még az előző körben, ott köszönöm szépen, az előző körben, hogyha még visszafogták magukat, hát itt aztán végképp egy kifejezetten erotikus szöveget találunk, ami anatómiai részletességgel mutatja be Eszter és Ahasvéros kapcsolatát. Eszter úgy tűnik a szövegből, Eszter könyvének a szövegéből, hogy nem kényszerből, hanem szabad akaratából kívánta szolgálni a királyt minden lehetséges módon. Azonban ez fölvet bizonyos problémákat. Tehát az, hogy az Eszter státuszát illetően, hogy ő szívvel, lélekkel és akarattal megy bele egy ilyen kapcsolatba, ez legalábbis erősen kérdéses a zsidó jog szempontjából. És nézzünk meg egy olyan részt, ami megint annak a tipikus esete, amikor a bölcseink egy apró részletből kiindulva valami olyan magyarázatot hoznak létre, amivel ahelyett, hogy egyszerűsítenék a helyzetet, sokkal bonyolultabbá teszik. Nézzük meg a Eszter könyvét. Apja és anyja halála után Mordechai lányául fogadta őt. Ugye láttuk ezt a szöveget. Itt a szó, a héber szó az az, hogy lebát. Ne lányának olvasd, hanem feleségének, lebájit. Ugye ugyanúgy írják egy betű különbséggel, a bát és a bájit szavak. A bájit szó az házat jelent, de az átvitt jelentése, átvitt értelme az nagyon sokszor tényleg a feleséget jelenti. Tehát azt az egyébként egyáltalán nem elképzelhetetlen szenáriót írják le, hogy a nagybácsi feleségül vette az unoka húgát. Eszter ugyanúgy követte Mordechai utasításait, mint abban az időben, amikor még a gyámja volt. Rábabár Jima, Ráv nevében mondta, miután felkelt Ahasvérosz öléből, alámerült Mordechai ölébe ült. Tehát itt egy szerelmi hármast találhatunk. Tessék, prüd rabbinikus gondolkodás. És itt ebben az a nagyon izgalmas, hogy ezt vajon miért csinálják a bölcsek. Hogyha arról van szó, hogy egy nő, egy zsidó nőt kényszerítenek rá, hogy feleségül menjen egy nem zsidó uralkodóhoz, de ez a lány hajadon, akkor a zsidó jog azt mondja, hogy nem jó, de ám legyen. Katasztrófa nem történt. Ha viszont ez egy férjes asszony, aki szerepelt, akkor könnyen elképzelhető, hogy inkább az életét kell adnia, mint hogy belemenjen ebbe a helyzetbe. Külön izgalmas kérdés, hogy mi lehet az oka igazából, hogy ebbe belemennek, de az egyik nagyon nagyon logikus magyarázat, hogy miért teremtenek ilyen szituációt, azért, mert úgy tűnik, hogy a bölcsek azt akarják hangsúlyozni ebben az időszakban, azt akarják hangsúlyozni a férjek számára, hogy nézzétek meg, itt van egy bibliai történet, ebben a bibliai történetben a Mordechai, miután megerőszakolták a feleségét, miután kényszerhatására hozzáment valaki, ez utána visszafogadja a feleségét, és utána továbbra is házas életet él vele titokban. Tehát nagyon könnyen elképzelhető, ugye ez egy korán sem magától értetődő dolog az ókorban, hogy a megerőszakolt nő az nem bűnvészes, vagy az ókorban nem magától értetődő, az egész iszlám világban ma sem magától értetődő. Tehát ugye azt csak mi gondoljuk, hogy a megerőszakolt nő az egy áldozat. Erről a világi nagyon jelentős részén, Ázsia bizonyos részein, szinte minden iszlám országban, szinte teljes fekete Afrikában azt gondolják, hogy a megerőszakolt nő a szégyent hozott a családjára, és soha nem fogadják vissza. Ehhez képest itt az 5. század környékén, 4.-5. század környékén már azt hangsúlyozzák, hogy inkább vállalják a jogi bonyodalmat azzal, hogy Esztert Mordechai feleségévé és nem örökbefogadott lányává teszi, csak azért, hogy a férjek számára hangsúlyozzák, hogy köteles vagy visszafogadni a megerőszakolt feleségedet is. Tehát ez lehet az egyik magyarázata annak, hogy bekerült ez a rész. Ugye megy tovább a történet, és az lesz a következő része, kiadja a Hámán, a gonosz Hámán kiadja a zsidók elpusztítására vonatkozó parancsot, mire a Mordechai üzenetet küld az Eszternek, és megindul közöttük egy süketek párbeszéde, amikor az Eszter azt mondja, hogy te figyelj, Mordechai, hát én nem tudok mit csinálni, és erre a Mordechai eléggé kibukik, és azt mondja, hogy figyelj, ha azt hiszed, hogy te királynőként megúszod azt a sorsot, amit a zsidóknak kiszabtak, akkor nagyon téved, és jobb, hogyha aktivizálod magadat. Tehát ez a párbeszéd zajlik le Eszter könyvében, nézzük meg, hogy a talmudi szöveg mit csinál ebből. Eszter ezt üzente vissza Mordechainak. A Bocsánat. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal, én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére, és ha elveszek, hát veszek el. Ugye ez itt nagyon izgalmas ez a két rész. A törvény ellenére, ha elveszek, hát elveszek. Szó szerint értelem, mit sugal? Tilos a király elé bemenni, ha valaki belép a király elé, az halálra ítélte magát, és az egyetlen lehetőség az életben maradásra, hogy a király a jogarát oda nyújtja felé. Tehát aki belép a király elé, az egy halálos ítélet, de a király megkegyelmezhet, ha akar. Ugye ez az, amire gondolunk, hogy a törvény ellenére, és az elveszek, hát elveszek, arra gondol, hogy az Eszter, hogy és hát ha halni kell, akkor majd, ha a király, ugye azért azt láttuk, hogy az Ahasvéros királynőjének lenni, az nem egy életbiztosítás. Tehát az Eszter értelemszerűen arra gondol, én idáig azért jutottam előre, mert mindig engedelmeskedtem, nem biztos, hogy az Ahasvéros az az uralkodó, aki már 3 hónapja nem hivatott, lehet, hogy már megunt, lehet, hogy, tehát nem biztos, hogy vele ez a legjobb módszer, hogy az ember oda megy hisztizni elé. Mi történik? A törvény ellenére is eddig erőszak volt, mostantól akarattal tette. Hogy érti a rabbinikus magyarázat? Mi a törvény? A törvény az a Tóra. A Tóra azt mondja, hogy egy nő, amennyiben megerőszakolják, nem kell az életét adnia, de saját maga nem ajánlkozhat fel, hiszen ő egy férjes asszony. Tehát azt mondja, én meg fogom szegni a tórai előírást, azt, hogy minden alkalommal, amíg eddig együtt voltam, az Ahasvérossal eddig erőszak volt, de ha én most oda megyek elé, az olyan, mintha felkínálkoznék, annak az lehet a hatása, hogy én mentem elé, tehát innentől kezdve én nem megerőszakolt nőnek, hanem a férjét megcsaló nőnek fogok számítani, aminek az a következménye, hogy a Mordechájnak el kell tőle válni. És ha elvesztem, hát elvesztem, elvesztettem atyám házát, ugye meg az első családom halálból kifolyólag, és most elvesztelek téged is. Azt mondja, ezután tudom, hogy muszáj lesz válólevelet adnom neked, ha meghal az Ahasvéros, akkor se térhetek vissza hozzád. Tehát itt megjelenik a személyes tragédiája az Eszternek, az Eszter magánya, kiszolgáltatottsága teljessé válik, de a rabbinikus magyarázatban úgy jelenik meg ez a teljesen hétköznapi politikai jelentés hordozó két mondat, mint hogyha itt az Eszter és a Mordechai a különböző halahikus előírásokról beszélgetnének. Tehát mintha már a polgári időszámítás előtti 5. században is ugyanaz a valóság lenne, mint 1000 évvel később a polgári időszámítás szerinti 5. században nagyjából a Talmud lezárásának idején. Ez egy nagyon-nagyon tipikus rabbinikus megoldás, amikor a saját valóságukat visszavetítik a Biblia korára, és a Biblia kora legitimizálja a rabbinikus kornak a döntéseit. Nézzük meg, hogy mi történik. 3 nap múlva királynői ruhába öltözött Eszter, és megállt a királyi palota belső udvarán, szemben a királyi palotával. A király pedig királyi trónján ül a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. Amit meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a király kezében lévő aranypálcát. Ugye ez itt a happy end, illetve még nem az end, de minden esetre nagyon happy, mert ugye itt azt is csinálta volna a király, hogy elfordul, és akkor az Esztert már viszik is kivégezni. Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét, ez a házastársi intimitásnak aztán a ne további, hogy úgy kommunikálhat a férjével, hogy a vasbothoz, illetve hát a fénybothoz hozzáér. A király megkérdezte tőle, mi járatban van Eszter királyné, ugye itt 3 hónapja nem találkoztak, tehát milyen intim ez a kapcsolat. Mit kívánsz? Még országon felét is megkapod. De hát ugye ez történt, hát az Ahasvéros el volt egy kicsit foglalva, 3 hónapig nem jutott eszébe a gyönyörű felesége, de most megjelenik királyi díszben, oda van, és rögtön, hát ugye eddig is láttuk, hogy az Ahasvéros alapvetően egy érzelemvezérelt lény, és nem a hideg ráció uralja a döntéseit, és erre, ugye mi a következő, ami történik? Azt mondja, édesem, kérjél, amit csak akarsz. Mi az Eszternek a zseniális húzása? Ugye Eszter erre egyetlen egy kéréssel áll elő. Uram, parancsolom, királyom, gyere el hozzám vacsorára. Tehát amikor az Eszter ott áll, és az uralkodó azt mondja neki, hogy a birodalmam felét is odaadom neked, akkor mit csinál? Édesem, hadd hívjalak meg egy vacsorára. Semmi más vágyam nincsen, csak az, hogy téged szolgáljalak, tégedetesselek, gyere el hozzám. Tehát Eszter zseniálisan játsza ki a női kártyáit. Ahasvérosz valószínűleg nem egy szellemorjásról van szó, de azért nem hülye teljesen. Tehát pontosan tisztában van azzal, hogy valami mást is fog itt akarni azért az Eszter. Nézzük meg, hogy mi történik a vacsorán, ahogy meghívja a királyt és a fő tanácsadóját Hámánt. Borívás közben így szólt a király Eszterhez. Mit kérsz, megkapod, mit kívánsz, még az ország felét is meg lesz. Tehát azért nem vette be. Tehát az itt jelzi azért az Eszternek. Jó, azért sejtem én, hogy más is akartál, nem csak a vacsorát. Eszter így válaszolt, van kérésem és kívánságom. Ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, hogy megadja a kérésemet és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítek neki. Holnap azután megfelelek arra, amit a király mondott. Itt ugye az Eszter már sokkal merészebb. Ugye azt mondja, király azt mondja, na mondd már, mit akarsz. Az Eszter azt mondja, igen, van valami, amit mondani szeretnék, el is fogom mondani, de nem most. Majd holnap. Gyere el megint. És ugye folyton meghívja a Hámánt. Király nincs mit tenni, ugye ilyen kérésre mégsem mondhat most nemet. Épp ezért nézzük meg, hogy hat rá ez a kérés. A király álmatlanul töltötte az éjszakát. Hát nem csoda. Tehát azért közben képzeljük el, hogy szegény Ahasvérosz agyakadtok. Egy, mit akar az asszony? Miért kerít ennek ekkora feneket ennek a dolognak, hogy most már másodszorra megyek az ő lakomájának, és ráadásul viszem magammal a tanácsadómat is. Ezután, ugye mivel tölti egy király a számatlan éjszakáit, történelem olvasással, előhozatja az események krónikáját. Megparancsolt, hogy hozzák elő az események könyveit, és ezekből olvassanak fel neki. Megtalálták azt a feljegyzést, hogy Mordechai följelentette a két királyi eunuchot, Biktánt és Terest, a királyi kapu őrjeit, akik kezet akartak emelni a Ahasvérosz királyra. Mit tudunk Eszterről? Ugye Eszterről azt tudjuk, hogy zseniális a PR-ban. Tehát, hogy a public relations az a fő asztala. Behozzák a király elé a történelemkönyveket, és véletlenül a történelemkönyv pont hol nyílik ki, amit behoztak előtte? Hát richtig ott nyílik ki, ami a király elleni merényletről szól. Ugye azok az emberek, akiknek a király biztonságát kellett volna biztosítani, azok összeesküdtek ellene, és kimenti meg a király, a Mordechai, aki egész véletlenül Eszternek a közeli rokona. Király megkérdezte, milyen megtiszteltetés és méltóság jutott azért Mordechainak? Egyáltalán semmit sem kapott, felelik a teljesen tárgyilagos résztvevők, akikről ugye, ha feltételezzük, hogy itt az Eszter mozgatja már a palotai szálakat, akkor nem pontosan tudják, hogy mit kell mutatni a királynak, és mit kell felelni. Erre mi történik? Kinéz a király az ablakon, miután ezt olvasta, és kit lát? Meglátja a Hámánt. Oda hívja a Hámánt. Mit szeretnél? Mi a Hámánnak az első kérése? Ugye elmondja azt, ugye megkérdezi, hogy mit kell tenni azzal, aki a királynak a legdrágább. A Hámán azt mondja, királyi lóra ültessék, királyi köntösbe. Tehát királyi palásba öltöztessék. Mi jut eszébe erről a Ahasvérosznak értelemszerűen? A királyság második embere, amint alkalma nyílik arra, hogy kérjen valamit, rögtön azt kéri, hogy mindenki azt gondolja róla, hogy ő a királyság első embere. Tehát semmi más gondolata nem lehet az Ahasvérosznak, mint hogy elkezd gyanakodni, hogy talán itt a Hámán valamit kifundált, és szeretne a király helyébe kerülni. Azt mondja, jó, oké, legyen. Azt mondja, akarsz még valamit? A Hámán azt mondja, igen, nagyon szeretném a Mordechait felakasztani. Ugye a királynak a mozaik egyre jobban összeáll. Itt van a második ember, aki királyi palásban akar flangálni az utcán, a királyi lovon, plusz el akarja pusztítani azt az embert, akiről most olvastam, hogy megmentette az életemet. Ugye a királynak egyre jobban összeáll a kép, és ráadásul ott kattog az agyába, hogy valami miatt ráadásul a királynő folyton azt akarja, hogy vigyen magammal a Hámán. Ne legyen egyetlen egy estese, amikor a Hámán nélkülem tevékenykedik. Következő lakoma. A király és Hámán együtt voltak a lakomán Eszterrel. A király a lakoma második napján így szólt Eszterhez. Mondd, mit kérsz, Eszter királyné? Teljesítem, mit kívánsz országom? Felét is megkapod, ha kívánod. Ugye most már eléggé szeretné tudni tényleg a király, hogy mi is történik a házában. Eszter királyné így válaszolt. Ha valóban tetszésre találtam szemedben, ó király, és ha úgy tetszik neked, akkor ajándékozz meg életemmel. Ez a kérésem. És népem életével ez a kívánságom. Mit csinál itt az Eszter? Ugye azt mondja, ha én tetszem neked, ha úgy tetszik neked, nem magam miatt kérem, hát én a te javadra kérem, uram, királyom. Az egész retorikája az Eszternek arra van kihegyezve, hogy én csak arra vagyok, hogy téged szolgáljanak, miközben éppen most valósítja meg a saját titkos politikai tervét, és most következik be egy hatalmas hatalmi fordulat a király közvetlen közelében, de úgy, hogy a király közben azt hiszi, hogy a legengedelmesebb, legodaadóbb szolgálója a királynő. Mert eladtak engem és népemet, hogy aztán kiírtsanak, lemészároljanak, és megsemmisítsenek bennünket. Ugye a király fejében a puzzle. Itt van egy ember. Az én ruhámban akar mászkálni, és az én lovamon akar lovagolni. El akarja pusztítani azt, aki megmente, és ráadásul még a királynőt is veszély fenyegeti. Ha csak rabszolgának vagy rabszolganőnek adnának el bennünket, hallgatnék, hát persze, mi mást is mondaná az Eszter. A csapás ugyanis nem volna méltó arra, hogy terheljen vele a király. De a hóhérnak nem lesz módjába helyrehozni a kárt, amelyet a király rovására okoz. Tehát az Eszter egész retorikája az arról szól, hogy nekem csak te vagy a fontos, és csak a te érdekeidet nézem. Akasféros király vette át a szót, és így szólt Eszter királynőhöz. Ki az és hol van, aki kigondolta ezt a gaztettet? Eszter így felelt, az üldöző és ellenség az elvetemült Hámán. A király és a királyné előtt Hámán megdermett a rémülettől. Na, mi más tehetne szerencsétlen, ugye idáig ő azt hitte, hogy ő uralja az egész helyzetet, tönkretették a napját, mert kénytelen volt egész nap a Mordechájt vezetni. Most ráadásul itt, amikor abban reménykedett, hogy talán helyre tudja hozni a meggyengült státuszát, kiderül, hogy a királynő is ellene van. Itt a katasztrófa. A király haragjában fölkelt, és kiment a lakoma terméből a palota kertjébe. Hámán is felállt, hogy Eszter királynénál, aki királynénál életért könyörögjön, mert nagyon jól tudta, hogy a király elhatározta a vesztét. Amikor a király visszatért a kertből a lakomatermébe, Hámánt a kerevetre hajolva találta, amelyen Eszter feküdt. Akkor a király így szólt. A királynén akar erőszakot elkövetni az én jelenlétemben és házamban. És itt jön ugye a körülmények, ha már egyszer elkezdett valakinek leágazni a csillaga, attól a pillanattól kezdve, hogy a király elkezdte összerakni azt a mozaikot, amit zseniálisan előkészített Eszter és Mordechai, innentől kezdve már nem tud olyat csinálni a Mordechai, ami kirántaná őt, a Hámán nem tud olyat csinálni, ami kirántaná őt ebből az örvényből, ami egyre jobban húzza lefelé. Ugye ráborult a kerevetre könyörögni az életért, amikor a király ezt látja, addigra már pontosan megvan a fejében, azt gondolja, ennyire, tehát tényleg már itt tartunk, ennyire előkészítette ezt a forradalmat a Hámán, hogy azt képzeli, hogy most itt nem csak a lovamat, nem csak a ruhámat, nem csak a koronámat akarja, hanem itt a házamban az asszonyomat is. És gyakorlatilag ezzel a Hámán teljes egészében elveszi azt a hatalmat, amit megszerzett, és azt látjuk, hogy a Hámán hatalma átkerül Eszter és Mordechai kezébe, amivel egy óriási hatalmi fordulat tulajdonképpen, ami bekövetkezik az egész perzsa királyi udvarban, gyakorlatilag a teljességgel hatalom nélküli, kizárólag az eszével, kizárólag a az udvari politikával, az udvaron belüli apró óvatos húzásokkal operáló Eszter és Mordehály képesek arra, hogy bedolgozzák magukat a királyi hatalomba, tudták, hogy mit, mikor kell csinálni, kizárólag az engedelmességet és az információ áramlást uralták, tehát semmi erőszak nem volt az eljárásukban, de úgy tűnik, hogy az erőszak nem is mindig szükséges a hatalom megszerzéséhez. Vannak olyan esetek, amikor tényleg ugye az eszközökben nem nagyon válogattak, volt itt minden besúgás, volt itt kihasználása a másik tudatlanságának, volt a nő testének a felhasználása, de úgy tűnik, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy kisebbségnek, amikor egy elnyomásban élő csoportnak az életben maradáshoz egész egyszerűen nem lehet az eszközökben válogatni, és hát aki azt gondolja, hogy lehet más a politika, az valószínűleg semmit nem tud a politikáról, mert úgy tűnik, hogy a politika nem lehet más, a politika az ilyen, és a politika személyes áldozatokat követel, erkölcsösen ezt nem lehet csinálni, vagy legalábbis minden erkölcsi elvnek a megtartásával nem lehet csinálni, és úgy tűnik, hogy a hatalomhoz vezető út az szükségszerűen nagyon nagy személyes és nagyon nagy erkölcsi áldozatokkal van kikövezve. Ha vannak kérdések, akkor nagyon szívesen. Lilit abszolút, a babonának nagyon rossz, tehát nagyon pejoratív. Én azt mondanám, hogy ez egy zsidó legenda, tehát a bibliai irodalomban nincs benne. A zsidó mondai irodalomban, ami a rabbinikus kultúrának a része, abban a Lilit sokszor visszatérően szerepel. Ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy a Lilit mindmáig végig kíséri a szfaradi kultúrát, amiről itt pontosan szó szokott lenni. Talán pont a jemenitáknál nem, mert a jemeniták nagyon erősen Maimonides követői, és Maimonides nem engedett semmi ilyen amulett dolgot, de az egész észak-afrikai közösségekben mindmáig elterjedt szokás az, hogy kirakják az amulettet, és a szülőnő ágya felé kirakják ezt az én ízlésem is babonának nevezi, de a babona az nem egy tudományos kifejezés, tehát ezért tartózkodom tőle, hogy annak minősítsem. Ez egy olyan folklorisztikus népszokás, aminek bizonyos zsidó szövegekben találhatjuk az alapját. Tehát abszolút a Bibliában nincs semmiféle említése a Lilitnek, ez a posztbiblikus irodalomnak a terméke. Teljesen jogos és jó kérdés. Ugye nem véletlenül hangsúlyoztam, hogy a Biblia szövegéletet, az Eszter könyve szövegének, hát erős átértelmezése azért, hogy a bátot azt báitnak olvassuk, sokkal egyszerűbb az egész, ezért is, tehát teljesen igazad van, abban nagyon jól érzed, hogy ott van, tehát nem kéne belenyomni, ez nagyon erőltetett, hogy belenyomják, hogy ő a felesége, és én tényleg csak arra tudok gyanakodni, hogy amikor keretkezik a magyarázat, akkor lehetett egy olyan mozgalom, a zsidókon belül volt egy olyan tendencia, hogy az elrabolt asszonyokat, akiket meg is erőszakoltak, ez volt az alapfeltételezés, nem akarták a férjek visszafogadni, és ezért kellett egy ilyen erős hivatkozási alapot teremteni, hogy a Mordehály is visszafogadta az Esztert. Csak erre tudok gondolni. Hiszen ne felejtsük el, hogy a bibliai kor és a talmudi kor alapvetően különbözik. A bibliai korban van egy szuverén zsidó állam, van egy szuverén zsidó kultusz a jeruzsálemi szentély körül, és a zsidók vallásgyakorlata az áldozati kultusz. Ez megszűnik a polgári időszámítás szerinti első században, és létrejön egy teljesen új zsidóság, aminek van persze előzménye, akkor már nem a semmiből jön létre, soha semmi nem jön létre a semmiből, de van már ennek előzménye, de dominánsá válik az, hogy elkezdik a szövegértelmezésre helyezni a hangsúlyt, kiváltják az áldozatot az imákkal, és a legfontosabb zsidó vallási aktus, ez a parancsolatok megtartása és a tóra tanulás lesz. Tehát beleképzelni azt, hogy ez a Dávid király korában is így volt, az... Hát így működik a rabbinikus kultúra, hogy visszavetítjük Dávid király korára, visszavetítjük az Ábrahámra, de ezeket nem úgy kell felfogni, mint szigorúan vett történelmi kijelentéseket. Hát Dávid király korában nehéz lett volna a tóra tekercseket tanulni, mert a tekercset még nem találták ki, hanem kőbe vésték a dolgokat. Tehát